Második fejezet. Utazás Párizsba. Dolly, Manette, Maculerkné asszony nevelőintézete, Madame de Montesson. Apám egészségi állapota egyre rosszabbra fordult. Ekkor egy Saint-Lizben lakó orvost ajánlottak neki, akit Duvalnak hívtak, és az egész környéken jó hírnévnek örvendett. Elutaztunk Saint-Lizben, de ennek az útnak egyetlen részletére sem emlékszem, nem is maradt semmiféle nyoma, kivéve anyám levelét, aki, mielőtt elutaztunk volna, valamilyen pörös ügyben megbízást adott az ügyvédjének. Duval alig, hanem azt tanácsolta apámnak, hogy menjen Párizsba és vizsgáltassa meg magát Corvisart-tal. Apám amúgy is már régen készült Párizsba. El akart menni Brünnhöz és Murához abban a reményben, hogy az ő közbenjárásukra kifizetik neki a brindizi fogságért járó kártalanítást, valamint a 7. és 8. esztendő után esedékes zsoldját, amelyet nem folyósítottak neki. Elindultunk tehát Párizsba. Ez más dolog volt. Igazi utazás. Emlékszem is rá, persze nem magának az utazásnak a részleteire, sőt, emlékeim azzal kezdődnek, hogy egyszer csak megérkezem Párizsba. 1805. augusztusában vagy szeptemberében történt a nevezetes esemény, apámnak egy Dollé nevű barátjánál a Tirú utcában szálltunk meg. Ez a töpörödött öreg úr bársony térnadrágot viselt, hosszú szürke kabátja alatt, csatos cipőt, tarkamintás gyapjú harisnyát. A haját két oldalt nőiesen felsüttette, de varkocsba is fonta, melyet fekete szalag fogott össze, és egy kis fehér ecsetben végződött. Varkocsát a kabát galéria meredeken felkunkorította, ami elég ijesztő látvány volt. A felesége nagyon szép lehetett valamikor, és a mai eszemmel azt hiszem, hogy apám hamarabb lehetett az asszony barátja, mint a férfié. Az asszonyt különben Münetnek hívták. Részleteket csupán azért idézem föl, hogy megmutassam, milyen jól és megbízhatóan működik az emlékezetem. Első látogatásunk a nővéremnek szólt. Egy előkelő nevelőintézetben lakott, melynek egyik vezetője Maculerkné asszony volt, a másik pedig egy Ryan nevű angol hölgy. Olyan előkelő árakat számítottak, hogy az ő jóvoltukból alaposan megcsappant az örökségünk. Az intézet a Maré negyedben volt, az Arlei utcában, és a Conseil Abbé egyik unokatestvérünk, aki valamikor 16. Lajos udvarában az apródok nevelője volt, helyezte el ide nénémet. Épp a 10 perces szünetben érkeztem, amikor az összes lányok a tágas udvaron sétáltak, beszélgettek, játszottak. Amikor megláttak aranyszőke hajammal, amely akkor még nem göndörödött össze, hanem hosszú fürtökben hullámzott, és amikor megtudták, hogy a barátnőjük öccse vagyok, az egész intézet, mint egy csoport röpködő galamb körém sereg lett. Sajnos odahaza keveset jártam társaságba, és az én otthoni barátaim se voltak éppen a legjobb nevelők. Minél forróbb jeleit adták a lányok barátságuknak, annál jobban megvadultam, és ahogy igazi vadóchoz illik, kedveskedésükért rúgásokkal és ökölcsapásokkal fizettem. Aki a közelembe merészkedett, megkapta magáét. Különösen szép porcióban volt része Polen Masseron kisasszonynak, azóta Dudetot grófnak, Franciaország perjének a felesége, és Destillé kisasszonynak, akinek mai otthonát, az Osmond palotát sóvár szemmel nézi mindenki, aki napjainkban végig sétál a kapucinusok körútján. Azt hiszem, Morc viselkedésemnek nem csak a lovagiasság hiánya volt az oka, hanem az is, hogy a látogatás után egy roppant kellemetlen operációnak kellett magam alávetnek. Sajnos épp az én gyermekkoromban kapott lábra a fülbevalók divatja. Szüleim tehát ezt a sétát használták föl arra, hogy egy-egy aranykarikával ékesítsék halló szerven porcogóit. Amikor a Mont Blanc utca elején jártunk, apám elbúcsúzott anyámtól, és magával vitt. Beléptünk egy nagy palotába, melynek előcsarnokában piros libériás lakályok álltak szolgálatkészen. Apám megmondta nevét. Csak egy pillanatig várakoztattak, és aztán olyan termeken vezettek át, hogy belekáprázott a szemem, egészen egy hálószobáig, itt egy idős hölgy feküdt a pamlagon, s utánozhatatlan méltósággal nyújtotta csókra a kezét. Apám hódolattal kezet csókolt, és leült a hölgy mellé. Rejtély, hogy én, aki épp az imént csúf szavakkal és még csúfabb gesztusokkal illettem azokat a bájos fiatal lányokat, mert meg akartak csókolni, most, mikor ez az idős hölgy hívott magához, nagy buzgón oda kínáltam neki arcomat. Azt hiszem, e rejtély megfejtése az, hogy ez az idős dáma valamilyen parancsoló módon tudott vonzó lenni. Apám látogatása körülbelül egy fél óráig tartott. És én moccanás nélkül ültem a lábánál, amikor elmentünk, vendéglátónk bizonyára megesküdött volna rá, hogy a világ legjobb nevelésű fiúcskájához volt szerencséje. Amikor újra az utcán voltunk, apám a hónom alá nyúlt és fölemelt, mint mindig, ha valami fontosat akart mondani, hogy a szemébe nézhessek. Kisfiam, kezdte. Amikor Firenzében voltam, egy szobrász élettörténetét olvastam. Körülbelül annyi idős lehetett, mint te, amikor észrevette a tűzben, a lángok közt egy játszadozó szalamandrát. Megmutatta az édesapjának, akitől előbb egy csattanó pofont kapott, és aztán a következő magyarázatot. Ezt a pofont nem fenyítésképpen kaptad, fiam, hanem azért, hogy emlékezetessé tegyem neked ezt a pillanatot. Olyasmit láttál most, amit mi öregek alig-alig láthattunk, és ti fiatalok is csak ritkán fogtok látni, nevezetesen egy szalamandrát. És én, kisfiam, most követni fogom a firenzei szobrász példáját, ha bár nem pofont kapsz tőlem, hanem ezt az aranyat, hogy soha el ne felejtsd a mai napot. Téged ugyanis mai napon Montesson Márkinő csókolt meg, a 20 éve halott Orleani Lajos Fülöp özvegye, a világ legjobb és legfinomabb és legnagyszerűbb asszonya. Sejtelmem sincs, mivé vált volna ez az emlék, ha történetesen én is pofont kapok az apámtól. Azt azonban tudom, hogy meleg szavai, melyeknek egy aranypénz adott nagyobb nyomatékot, úgy belém vésődte, hogy még most is úgy érzem, mintha ennek a kecses öregasszonynak a lábainál ülnék. Ő pedig, miközben apámmal beszélget, végig-végig simogatná a hajamat.